Az 1600-as évek elején a vallásháború felé sodródó Európa népeit az új világból érkezett járvány tizedeli. Egy különös növénnyel, a csodatévőnek hitt déltengeri ellenszerrel Augsburg dúsgazdag polgárai a fuggerek kereskednek. Hogy az élet fájaként emlegetett növényről minél többet megtudjon, egy ismert orvos lánya, Johanna is Augsburgba utazik, azt reméli, megmentheti egy fiú életét, akit a világon a legjobban szeret. Azonban megismerkedik egy itáliai énekessel, Nicolóval, aki hercegi udvarokban dolgozik, és akinek a legnagyobb zeneszerzők írnak darabokat. Az Asszonyom édes úrnőm című regény központi kérdése, jár-e szabályos szerelem két szabálytalan embernek? Egyáltalán létezik-e szabályos szerelem? Mörk Leon urát először arról kérdezem, hogy az általa ismert németországi helyszínek hatottak-e úgy rá, hogy elindult a történet, vagy a karakterei születtek meg előbb?
Engem mindig megihlet a helyszín. A legújabb regényem, amiről szó van, az Asszonyom édes úrnőm, annak a két fő helyszíne egy bajor, illetve egy szász helyszín, Bajorországban Augsburg, és Szászországban pedig főként Wittenberg, illetve a Torgaui kastély. Ezeken a helyeken én mind jártam, tehát az is bizonyítja azt számomra, hogy nekem fontos a helyszín, hogy nekem muszáj elmennem oda, ahol a regényem játszódni fog, illetve ez fordítva szokott lenni, hogy először ott vagyok, és akkor ihlet meg, akkor támadnak ilyen látomásaim, tehát látom a szereplőimet, amint valamit csinálnak egy konkrét helyszínen, és akkor tudom őket mozgatni abban a helyszínben.
Fontos az, hogy milyen korszakban játszódik az a regény. Úgy értem, hogy az épületek is hatnak rá? Tehát mondjuk látod a fuggerejt, ami ennek a regénynek egy fontos helyszíne, és már is jönnek hozzá a figurák, vagy valahogy összekapcsolod később?
Abszolút fontos, és ráadásul európai városoknak mindegyiknek vannak jellegzetes helyszínei, és azok a helyszínek egy-egy bizonyos kort megidéznek. Tehát nyilvánvalóan egy reneszánsz helyszín, mondjuk egy firenzei például, azonnal beidézi annak a városnak a virágkorát. És ugyanígy egy barokk, vagy egy klasszicista, tehát nem csak a helyszín van meg, hanem a kor is. Most például a Fuggerájban az történt, hogy ugye az egyszerre múzeum, illetve egyszerre működik ugyanúgy, mint amikor létrehozták 500 évvel ezelőtt, a világ első szociális lakótelepe. Tehát azt a Fuggerek alkalmazottai számára hozták létre, és az éves lakbér az egy rajnai aranyforint volt. Én úgy képzelem, hogy az akkor se volt valami vadállati összeg, ma átszámítva nem egészen egy euró, és ma is ugyanennyit kell fizetnie annak, aki olyan szerencsés, hogy oda bekerülhet. Augsburginak kell lennie, és katolikusnak kell lennie, és hát nyilvánvalóan rászorulónak kell lennie, és akkor kapott egy ilyen kis házikót, befizeti évente ezt az egy eurót, plusz azt is vállalja, ugyanúgy, mint 500 évvel ezelőtt, hogy naponta háromszor imát mond a Fugger családnak a tagjaiért, akik egyébként a mai napig élnek, és hát a mai napig elég jól élnek. Úgyhogy amikor én ott sétáltam a házak között, mert mondom, hogy múzeumként is funkcionál ez, akkor korábban is voltam már ott, és bizonyos sztorikra emlékeztem, de arra, ami végül is ebben a regényben feljött, a szifilisz gyógyítására létrehozott ispotálynak a története, arra nem emlékeztem. Ez tavaly nyáron történt, hogy megint ott jártam, mielőtt ezt a regényt megírtam volna, és akkor álltam ott meg az egyik olyan épület előtt, ahol ki volt írva egy tájékoztató tábla, hogy itt működött a kimondottan a szifilisznek a gyógyítására létrehozott ispotály. És hogy a Fuggerek azok egy speciális gyógynövényt hoztak be, amit ott alkalmaztak, ez volt a guajakfa. Na ezt a nevet mindenre megesküszöm, hogy korábban soha nem hallottam. És akkor ez így megihletett, és rögtön el is határoztam, hogy az a lány, aki már élt a fejemben, akinek az édesapja orvos, és ezért ő is részt vesz, amennyire tud az apja munkájában, és jó részt ugye gyógynövényekkel gyógyít, hogy őt ide el fogom hozni, hogy megtanulja a regényben ezt a fajta gyógymódot.
És akkor innentől már nem is volt az kérdés, hogy gyógynövényekkel is fogsz foglalkozni?
Az én fejemben benne volt, hogy van egy 16. századi magyar gyógynövényes könyv. Ez Mélius Juhász Péternek a herbáriuma, és aztán az is eszembe jutott, hogy akkor ezt fogom felhasználni, ami egyébként teljesen jogos, mert ő is alapvetően német forrásokat használt föl, azok alapján írta ezt meg. És engem ez mindig lenyűgöz, ez, amit én magamban úgy nevezek, hogy kulturális egyesült Európa. Tehát az Európai Unió nem mint politikai képződmény, hanem mint kulturális képződmény, az abszolút nem új találmány. Tehát az a humanizmus óta létezik. Tehát ezek az okos emberek, jó részt férfiak, ugye, kölcsönösen tudtak egymásról, akár filozófusok voltak, akár teológusok voltak, orvosok voltak, zenészek voltak, ezek tudtak egymásról, és ha az életben nem is találkoztak, mert nem nyílt rá lehetőségük, akkor is ismerték egymás munkáit, és rengeteget leveleztek. Tehát Mélius Juhász Péter is nyilván ismerte a korabeli német gyógynövényes könyveket, meg a latin nyelvűeket is, és számára logikus volt, hogyha ő szeretne a magyar közönség számára egy magyar nyelvűt, akkor ezeket fel fogja használni. Tehát ebből csak azt akartam kihozni, hogy az én hősnőm Johanna, aki magyarul nem tud, jó lehet az édesapja magyar, de Johanna már nem Magyarországon született, akkor ő nyugodtan használhatja a könyvben ezt az alapvetően magyar nyelvű könyvet, illetve az idézetek származhatnak ebből, miután az német forrásokat használt föl.
Ha már a kulisszatitkoknál tartunk, engem nagyon izgatott, amíg olvastam a könyvedet, hogy az a korszak és az a fenyegetettség, amivel együtt kellett élniük az embereknek, a pestis járvány, ugye a szifilisz, szóval valószínűleg mindenkinek ezzel számolnia kellett, aki olyan helyen megfordult. Milyen feszültségek megmutatására ad neked lehetőséget a könyvedben?
Hát olcsó volt az élet, igen. Azért az egy modern fejlemény, hogy azt kimondjuk, hogy az emberi méltóság az létezik, és hogy vannak olyan jogaid manapság, amikről nem mondhatsz le. Tehát nem mondhatod azt, hogy eladod a vesédet, mert hiába a tied, nem mondhatsz le a tested sérthetetlenségének és a méltóságod csorbíthatatlanságának a jogáról. És ez azért nagyon sokáig nem így volt. Engem ezek a dolgok azért izgatnak, mert áthallást érzek a mai korba, vagy a mai korral párhuzamosságot. Azt hiszem Szendi Gábornál olvastam, hogy az, hogy az ember mit gondol magáról, hogy meddig fog élni, az meghatározza az életstratégiáit. És azt mondja, hogy azok teszik kockára különösebb gondolkodás nélkül az életüket, akik úgy érzik, hogy hát ők úgy se fognak sokáig élni, akkor most nem mindegy. És tényleg, hogyha megnézzük, hogy kik azok, akik manapság szerencsére egyre többen 80-90 évig élnek, hát azért abban ők maguk is benne vannak, tehát akik tudatosan vigyáznak magukra. Éppen a napokban szembesültem azzal, egy nagyjából velem egykorú hölgy elmesélte, hogy hát neki duzzad a lába, meg ilyen lila foltok keletkeztek rajta, és akkor ő nem elment az orvoshoz, ami számomra logikus lenne, megkérdezte az egyik barátnőjét, aki az STK-ban dolgozik, és az azt mondta, hogy hát ez nem túl jó jelek, mert hogy nyilvánvalóan a vérkeringésével van probléma, és hogy ott fekélyek fognak kialakulni. Mondom, jó, és az orvos mit mondott? Ja, hát orvosnál ő még nem volt. Tehát, hogy nagyon sok ember annyira nem értékeli saját magát, és annyira nem törődik azzal, hogy mi fog vele történni, most, 2022-ben, hogy én ezt hátborzongatónak érzem, és nagyon mondom áthallásosnak. Tehát azt érzem, hogy ma is van egy csomó ember, akinek az élete olcsó. Tehát ez például egy ilyen nagyon-nagyon súlyos áthallás, ami engem izgatott.
Miközben azért abban a korszakban nyilván az orvostudomány nem volt ilyen fejlett egyrészt, tehát nem biztos, hogy megtalálták a megfelelő gyógymódot. Másrészt pedig nem csak úgy volt olcsó az élet, hogy magukkal nem foglalkoztak az emberek, hanem velük sem foglalkoztak eléggé. Tehát amikor tizenéves kisfiúkat megcsonkítanak, csak azért, hogy a művészet oltárán föláldozzák őket, most ezt idézőjelben mondtam, akkor is erről van szó. Vagy ott van a Johannáékhoz betopanó fiatalember, aki csak jól akarta érezni magát fiatalon az életében, és aztán halálos betegséget szedett össze.
Igen. Hát mindnyájan hozunk döntéseket az életünkben, és utána szembesülnünk kell a következményekkel. Itt akkor van gáz, hogyha azt a döntést nem én hoztam. Tehát például nem én hozom azt a döntést, hogy a férjem elhatározta, hogy már pedig engem folyamatosan teherbe ejt, és én azért fogok belepusztulni 24 évesen a 6. gyerekemnek a születésébe, mert ki vagyok neki szolgáltatva. Tehát engem Anna Melanchtonnak a története iszonyatosan meglázott. Természetesen Melanchton nevét ismertem meg, hát jártam Wittenbergbe, meg hát olvastam róla, meg. És egy halatlanul intelligens, tájékozott férfi volt, humanista, tehát még csak azt se lehetett mondani, hogy lenézte az embereket, vagy hogy úgy gondolta, hogy az emberi élet olcsó. És akkor ehhez képest a saját lányát 14 évesen férjhez adja, és végignézi, ahogy az sorra szüli a gyerekeket egy olyan férfitől, akit nem is szeret, akitől elmenekült az első gyereke megszületése után, és a szüleihez menekült, és ők fogadták be. Tehát erre szokták azt mondani, hogy a humanizmus határai véget értek a férfiaknál. Tehát a nők nem számítottak, miközben ő szerette a lányát, és iszonyatos energiát fektetett a nevelésébe. Tehát ugyanolyan nevelést adott neki, latinul beszélt vele például, ugyanolyan oktatást adott neki, mint adott volna a fiának. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ő nem szerette azt a lányt. És ehhez képest, ez ellen a helyzet ellen semmit nem tett. Ez borzasztó.
Milyen helyszínekre viszed az olvasóidat akkor, amikor mondjuk egy előadás van, tehát Nicolo föllép, vagy van, amikor például egy közeli templomba bemennek, azt nekem nagyon tetszett.
Én jártam Mantovában is, tehát mondom, hogy nekem el kell mennem oda, ahol ez játszódik, és Monteverdi, aki ott dolgozott élete jelentős részében, nekem az ő zenéje nagy élmény volt 15-16 éves koromban. Én tudatosan kezdtem el zenét hallgatni, tehát amit elfben úgy képzelem, hogy énekórán kellene, hogy téged végigvisznek a zenetörténeten, nyilván erre nincs idő, lehetőség, stb. Én ezt magamtól kezdtem el csinálni, és azért ez a reneszánsz kora barokk zene az annyira gyönyörű, főleg a vokális zene, hogy egyszerűen lenyűgöz. Az, hogy hogyan is történt az Orfeónak, Monteverdi Orfeójának az ős bemutatója, ami ugyan nem a zenetörténet első operája, de azért az első, amit úgy mégiscsak többször is előadtak, és mindenki ismert. Arról egyrészt maradtak feljegyzések, tehát ez engem megint lenyűgöz, hogy vannak olyan emberek, adott esetben zenetörténészek, akik beleássák magukat nem csak Monteverdinek a megmaradt kéziratába vagy leveleibe, hanem a korszak levelezésébe, adott esetben a Gonzaga hercegek levelezésébe, és akkor ebből kiszaszerolják, hogy pontosan akkor mikor volt a bemutató, és melyik szerepet ki játszotta, tehát ebből derült ki, hogy Firenzéből kértek egy kasztrátó énekest a Euridiké szerepére, és akkor még ilyeneket is kiszaszerolnak a levelekből, hogy ez az énekes ugye nem volt ahhoz hozzászokva, hogy nincs előtte a kotta, hogy meg kell jegyezni a szöveget, mert addig szakrális zenét énekelt a templomban. És akkor hogy panaszkodott, hogy na hát azért ennyi szöveget, meg ennyi zenét ő ezt nem fogja tudni megjegyezni. És akkor ezek a kis pici dolgok, amik megragadnak a fejemben, akkor írás közben egyszer csak előjönnek. És akkor például ezt a motivumot is fel tudtam használni. És ez alapján akkor én, amiket így összeolvasok, meg amit látok, mikor ott járok, akkor úgy behunyom a szemem, és akkor elképzelem, hogy mi, hogy történik.
Milyen erényei vannak a mostani hősnődnek, Johannának? Mert arról is sokat beszéltünk korábbi könyveid kapcsán, hogy mindig erős nők vannak, vagy a női élettörténetek számodra fontosak. Ez egy fiatal lány, tele lehetőséggel, és tulajdonképpen felelősségérzettel is talán, és vállalja saját magát, mert nagyon szokatlan úton indul el, nem?
Hát igen, ez a tele lehetőséggel, hát a korszakhoz képest. Tehát mondom, hogy azt szokták mondani, hogy a humanizmus azért az a nőket úgy nem vonta be, vagy nem gondolta, hogy rájuk is az emberi jogoknak ugyanúgy kellene vonatkozniuk.
De úgy kellene gyógyítani, vagyis tanulni.
Igen. Én azt látom, hogy akik nők vagy lányok ebben a korszakban, tehát most a 16. század vége, 17. század elejéről beszélünk, tanulhattak, azok többnyire azért tanulhattak, mert az apjuk úgy vélte, hogy hát most mi a különbség egy lány és egy fiú között, miért ne tanulhatna egy lány is. Tehát Hollandiában ugyanez volt a helyzet. Azok a nők tanulhattak, járhattak adott esetben egyetemre, akiknek az apja ezt szorgalmazta. Tehát eleve az, hogy az apja foglalkozott azzal, hogy a gyereke milyen, akár fiú, akár lány. Fölismerte, hogy ez a gyerek, akár fiú, akár lány, okos, tehetséges. Akkor ne otthon üljön mán és malmozzon, hanem akkor tanuljon. És ha szerencséje van, még használja is azt, amit tanult. És Johannánál ez a helyzet. Nagyon érdekes volt, hogy amikor a helyszínt és a kort már kitaláltam, illetve a főszereplő lányt, akkor ugye elkezdek utána olvasni a korszaknak, és akkor hirtelen elém ugrott egy valóban élt történelmi alak. És ez dr. Jeszenszky János, aki nagyon híres orvosa volt a korszaknak, tehát a német-római császárt ugyanúgy gyógyította, mint a szász választó fejedelmet. Ő már nem Magyarországon született, de a család onnan származik, Túróc vármegyéből, és úgy tudom, hogy ő valamennyire még, tehát érteni értett magyarul. Ő Wroclawban nőtt fel, és az anyanyelve az német volt. Tehát logikusan akkor az ő lánya, Johanna is egy német anyanyelvű lány volt. Na, és ő Páduában végzett, és aztán elkerült Wittenbergbe az egyetemre, és miután a Melanchthon ház az pont az egyetem épülete mellett van, és azt a választófejedelem építette Melanchthonnak, akkor miután Melanchthon meghalt, akkor az egyetem professzorai laktak benne a féle szolgálati lakásként. És Jeszenszky doktor is itt lakott. Dr. Jeszenszky Jánosnak a valóságban nem volt gyereke, tehát Johannát én adtam neki, illetve volt a felesége halála után született egy természetes gyereke, aki aztán szerepel is a könyvben, róla maradtak feljegyzések. De én úgy képzeltem el, hogyha lett volna lánya, és az olyan okos lett volna, mint amilyennek Johannát én kitaláltam, akkor ugyanúgy, ahogy Melanchthon az okos Anna lányát tanította, ugyanúgy ő is tanította volna a lányát. Tehát én így képzeltem el Johannát, és hát vannak is olyan jelenetek a regényben, ahol gondolkozik azon az orvos, hogy hát nem lesz-e túl nehéz élete Johannának amiatt, hogy ő ennyire hagyta szabadon tanulni, jönni, menni, érvényesülni. A férjem azt időnként meg szokta kérdezni, hogy nem gondolom el, hogy ezek 21. századi nő alakok, akiket én behelyezek 16. vagy 17. századi környezetbe. Részben igen, nyilván nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy én magam a 21. században élek. Másrészt viszont valóban voltak ilyen nők, igazolhatóan voltak ilyen nők. Nyilván nem sokan, de nem anakronizmus a részemről, hogy én ezt kitalálom.
És nyilván, hogyha ilyen intelligens, és ilyen tanult is, és öntudatos is, akkor könnyebben választja a maga számára kijelölt boldogságutat, nem? Tehát, hogy akkor bármennyire azt mondanák neki, hogy ne ilyen szerelmet válasz, vagy ne ilyen férfi mellett akar élni, ő tudja, hogy jól fog dönteni, nem? Vagy hát ez az öntudat, amit a tanulás révén szerez, ez segíti őt, hogy kiálljon azért, ami szerinte őt boldoggá teszi?
Talán abban segíti, hogy kevésbé legyenek előítéletei. Az az igazság, hogy én próbáltam azt megmagyarázni, vagy megindokolni, hogy ő miért fogadja el azt a felállást, hogy az ő szerelme egy kasztrált énekes. Tehát aki a szó szorosabb értelmében vett szexuális életet vele nem tud élni. Hozzátenném, hogy az emberi szexualitás sokszínű. De én azzal is próbáltam alátámasztani a Johanna választásának a jogosságát, hogy a saját tapasztalataiból kiindulva azt látja, hogy azért a szex az veszélyes. Tehát meg annak a veszélyei, látja ezt Filip az unokabátyja esetén, aki összeszedett egy halálos fertőzést, ami ráadásul nem úgy halálos, hogy ma megkapja és 3 nap múlva meghal, hanem évtizedeken keresztül cipeli ezt magával, és szembesül majd ennek a következményeivel, a késői szövődményeivel. Csak az irodalomból hány ilyen leírást ismerünk, most hirtelen a régi módi történet jutott eszembe, ahol Rik Mária először ugye a szifiliszes bénulásban szenvedő apósát ápolja, majd utána ápolja a szifiliszes bénulásban szenvedő férjét. Tehát ez megint nem kitaláció, és megint nem egy esetleges lehetőség, hanem ez nagyon hosszú éveken keresztül, vagy évszázadokon keresztül a reális valóság volt. Tehát egyrészt ezt látja, másrészt azt látja, hogy a nők milyen gyakran belehalnak a szülésbe. Tehát számára az se egy vonzó opció. Tehát túl azon, hogy Johanna találkozik egy olyan férfival, akit ő nagyon vonzónak lát, külsőleg majd aztán elég sok időt töltenek egymással, és rezonálnak, és sokféle módon képesek egymáshoz kapcsolódni, tehát szellemileg, lelkileg, spirituálisan, nem tudom, mindenféle módon, akkor ő neki még egy ilyen háttértörténete is van, ami miatt számára ez egy elfogadható, sőt vonzó lehetőségé válik.
Mörk Leonórával beszélgettem Asszonyom édesúrnőm című regényéről, ami a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg. Érdemes alaposabban megismerkedni Németország azon részeivel, amelyekről a regény szól.